Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 5. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Zsigmond Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kar tanszékvezető főiskolai docense, 1961-ben született Hódmezővásárhelyen. Középiskolai tanulmányait Szegeden végezte. Felsőfokú végzettségét Budapesten a Zeneakadémián szerezte. Olyan korszakos jelentőségű tanároknál tanult, mint Zempléni Kornél, Rohman Imre, Kró György, Máté Miklósné és Kistétényi Melinda. Oktatói munkáját Szegeden kezdte. Előbb szakközépiskolai tanárként, majd az elmúlt másfél évtizedben a jelenlegi zeneművészeti karon és annak jogelődjeiben dolgozott. Oktatói munkája mellett rendszeresen fellép szóló és kamarazenei hangversenyeken. Szóló repertoárja a baroktól napjaink zenéjéig terjed. Kamaraművészként neves szólistákkal szerepelt, Európa több országában fellépett, emellett több CD és rádiófelvételen vett részt. Oktatói munkássága mellett elkötelezett előadója a kortárs zenének. Ez irányú pedagógiai tevékenységéért kétszer is megkapta az Artisius díjat. Több zeneszerző bízta meg műveinek ős bemutatójával, köztük kiemelkedik Orbán György Kossuth díjas zeneszerző, aki több tucat művét dedikálta számára. D.L.A. doktori dolgozatának címe a Zongora forradalma 19. század első felében. A zeneművészeti karon zongorát oktat, hallgatói rendszeres fellépői hazai és külföldi versenyeknek és koncerteknek. Felkérem Zsigmond Zoltán docens urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ennek az előadássorozatnak az első hangszeres művész előadójaként. Volt már itt muzsikus kollégám, de hát olyan ember még nem vetődött erre a színpadra ilyen előadást tartani, aki maga gyakorló művészként is dolgozik. Szeretném Önöket megijeszteni mindjárt az indításkor, ugyanis kortárs zenéről lesz szó. Annak is, arról a fajtájáról, amit hát így félig viccesen szomorú zenének szoktak hívni. Tehát a fajsúlyosabb, igényesebb zenét fogjuk ma egy kicsit megismerni. Azért remélem, hogy az előadás végére nem fogják azért igazán szomorúnak tartani ezt a témát, és a kortárs zenéről is talán megváltozik egy picit a véleményük. Orbán György évszakok zongoraciklus, ez a mai témánk. Szeretném bemutatni ezt az úriembert, akiről ez egy kicsit idealizált kép, ennél már lényegesen idősebb ő, Orbán György zeneszerző. Szeretnék egy néhány szót mondani róla. Orbán György 1947-ben született Marosvásárhelyen, Kolozsvári Akadémián tanult Sigismund Tod utcánál és Jagamos Károlynál. Utána ott is tanított egy darabig főiskolán, majd 1979-ben jött Magyarországra, először a zenemű kiadó vállalatnál dolgozott szerkesztőként, majd 1983-tól a Budapesti Zeneakadémia professzora volt, zeneszerzést tanított, elsősorban tanszékvezető is volt, jelenleg nyugdíjasként él Kisoroszliban, eléggé elzárkozza a világtól, nem könnyű vele kapcsolatot létesíteni. A zeneszerzői munkásságának van egy sajátossága, ugyanis Orbán a hagyományos értelemben vett modern zenét elég sokáig művelt, 1989-ben az UNESCO nemzetközi zeneszerző versenyét megnyerte. és onnantól kezdve egy darabig nem nagyon komponált, hanem egy stílusváltásra készült. 4 évig nem írt egyáltalán nem zenét, és onnantól kezdve egy teljesen más hangzásvilágot célzott meg. Hogy mi is ez a hangzásvilágnak a lényeg, erről majd én még szeretnék egy néhány szót szólni. Nagyon sokan támadták őt, hogy szembe ment az szokásos zeneszerzői, zeneszerzési trendekkel, amit hát a Darmstadti iskolának szoktunk nevezni, aminek a hatása 70-es, 80-as években, sőt még napjainkban is érződik. Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Pierre Boulez, akinek esetleg ezek a nevek mondanak valamit, tudják, hogy ezek nagyon nagy hatású, nagyon nagy tekintélyű zeneszerzők voltak. A lényege az ennek a zenei iskolának, vagy zeneszerző iskolának, hogy hát most egy kicsit a zenészek felé fordulok ilyenkor, tehát szeriális, atonális zenét írtak. A lényege az, hogy nem nagyon lehetett a zenének a bonyolult belső struktúráit igazából első hallásra megérteni, a szép, megszokott konszonáns hangzás az úgy kicsit kiment a divatból, és amikor Orbán szembe ment ezzel az iskolával, akkor hát sok idősebb kollégájától nagyon kemény kritikákat kapott. Ő is Selmeci Györggyel, Csemécki Miklóssal együtt, hát ők kiléptek abból a körből, ahol voltak. Az ő stílusát hát a sokszínűség jellemzi leginkább. Nehezen lehet megállapítani, hogy milyen Orbán stílusa. A végén úgy is fogjuk érezni ezekből a darabokból, hogy miről is van nála szó. Főleg a stílus tisztaságát kérték rajta számon. A stílus tisztaságra azt mondta, hogy az csak a tehetségtelenek tudnak olyat írni. Azt mondta nekem egyszer, hogy minden szerző, kortárs szerző, ha akarja, ha nem. Tehát mindenki a saját korának a gyermeke. Orbán zenéjének a stílusában ott van a romantika, ott van a barokk, a népzene, a középkori zene, jazz, cigányzene, ki tudja mi minden. Minden, ami jó zene. Mindennel él, minden eszközt használ. És ezt a zenei nyelvet ő saját maga alakította ki. Végül is a zenének a nyelve az a kommunikációs lehetőség, amivel a zene elér az emberekhez. És márpedig az Orbán mindenféleképpen kommunikálni akar az emberekkel, a közönséggel. Azt is mondja, hogy hát az a bizonyos atonalitás, az a fajta diszonáns hangzás, az leginkább a krimik aláfestő zenéjében szokott szerepet kötni, ami a szorongást egyetemesen fejezi ki. Hát ha szorongást akar írni Orbán, akkor ő is ír kromatikus és atonális zenéket, de sokkal inkább azt szeretné, hogy élményszerű legyen, szerethető legyen. Hát én megszerettem a műveit, és szeretném, hogy más is valahogy megszeresse. És két dolgot el kell, hogy mondjak, még mielőtt belecsapunk a darabokba. Az egyik, hogy hát elég tiszteletlen módon, de néha bele fogok beszélni a művekbe, mert hát itt 48 darabról van szó, és ezt végighallgatni, az borzasztóan sok, és csak föl-föl villantok majd néha egy-egy darab részletet, megmutatom, milyen a stílusa, milyen a hangulata. De lesz egy néhány darab, amit szeretném, hogyha teljes hosszában meghallgatnánk. Ezek ilyen 2-3 perces darabok, nem kell megijedni. Nem hangverseny lesz itt azért. A másik, hogy az első 3 sorozat, ugye még 4 évszak van, az első 3 sorozat nagyon erősen vizuális kötődésű. Ő maga is mondja, hogy rengeteg Van Gogh idézet van, vagy képhez köthető. Na most, én úgy gondoltam, hogy ha a szerző nyíltan vállalja, hogy egy darab Van Gogh ihletésére született, vállalja a Van Gogh képnek a címét, majd fogunk ilyet látni, akkor miért nem mutatnám meg ezt a képet is hozzá, és akkor elkezdtem így képeket gyártani hozzá. Na most, ahol ő leírja, hogy miről van szó, az természetes, hogy nyilván azt a képet elővadáztam, de rengeteg szubjektív megérzés van ezeknek a képeknek a válogatásában, amit a zenékhez én társítottam. Az, hogy a zenékbe belebeszélek, az előadóval szemben egy elég nagy tiszteletlenség, de miután én vagyok az előadó is, ezért most az egyszer megbocsájtok saját magamnak, hogy hát most akkor az én saját felvételembe bele fogok beszélni néha. Ez a felvétel, aminek a részleteit majd fogjuk folyamatosan hallani, tavaly májusban készült, Budapesten az Óbudai Társas Körben készült egy hangversenyen, ahol ennek a sorozatnak a zömét eljátszottam. Tehát nem stúdió felvétel van forgalomban, hanem hát egy koncertnek a légkörét, néha kis lábdobogás vagy köhögés előfordul a felvételen. Uram, bocsánat, egy-két hang is félre megy, de talán ettől még életszerűbb a dolog, mint hogyha egy ilyen steril felvételt mutatnék. Na, lássuk. Hát ez a 48 darab. Az elsőnek az ősz született, az őszi szalon. Erről a csokorral azt mondta Orbán, hogy úgy seperte őket össze, mint az avart szokták így ősszel. Majd megnézzük, hogy tulajdonképpen milyen darabokból áll. A többsége franciás stílusú, francia címek is szép számmal lakadnak köztük. Hát a Graciosa nem, mert az egy olasz cím. A második sorozat, ami megszületett, az a téli kollekció volt. Ez valamitől angol neveket kapott. Persze hát azért itt is van francia, német és olasz cím is. Majd végigmegyünk, hogyha nem igazán látják a betűket, nem probléma, mert fogjuk őket kinagyítva látni. Csak hogy szeretem volna, hogy egyben is lássuk ezt, mekkora ciklusról van itt szó. A harmadik sorozat, az a Ricordanze di Primavera, ez a Ascoltando il Concerto di Vivaldi, ez Vivaldi hallgatása közben, tehát ez a Vivaldi tavasz című hegedű versenynek az egyik tételére írt variáció sorozat, végig ugyanaz a téma tér vissza, meglehetősen furcsa viszontagságok között. Amíg az első két sorozat gyakorlatilag egymástól független darabokból áll, a harmadik az már egy konkrét témára készült, és a negyedik, nagy nehezen megszületett negyedik sorozat, a nyár, az viszont furcsa módon nem képi indítatáson, sokkal inkább irodalmi, méghozzá erdélyi szász népének egy himnuszok, Kajuni kódex, Viatoris kódex, tehát gyakorlatilag 1500-as, 1600-as évekhez nyúl vissza Orbán. Fogjuk látni, hogy micsoda óriási változás ez nála. A sorozat gyakorlatilag 1995 és 2010 között keletkezett. Én az első sorozatot, az őszt, azt 1999-ben mutattam be, és hát gyakorlatilag tavaly 2013-ban játszottam az utolsó sorozatot teljes egészében. És hát közben hát azért kellett rimánkodnom az Orbánnak is, mert nem nagyon akarta megírni a harmadik, illetve a negyedik ciklust. Nem találta, hogy mi legyen a mottója, vagy mi értelme legyen ennek az egész sorozatnak. Ahogy mondtam, az őszi szalon és a téli kollekció gyakorlatilag egymástól teljesen független művek, egyedül a dramaturgia, tehát hogy ne legyen unalmas, ami számított a téli sorozatban. Ott van valamiféle ilyen stílus ütközések egymással, ilyen fekete-fehér világ, azt mondjam. A Vivaldi tavasznál van a legkevesebb gondolkodni való, mert ez egy variációs sorozat, de ott a téma közös, de a hangulatok viszont elképesztően szélsőségesek, és a nyárban viszont egy minden eddiginél szorosabb összefüggésrendszer van, ez az eszmei, gondolati, érzelmi közösség van a darabok között, és ez szerintem ez a legerősebb kötelék, ami műveket össze tud fűzni. Kicsit homályosan látható, aki tud Kottát olvas, az körülbelül és látja ezt a ezt a szörnyűséget, ami ezeken a papírlapokon van. Szóval ilyen egy Orbán kézirat, én ebből tanultam meg, ehhez hasonlóak ott a kép, elég rémisztő. Ezt a darabot egyébként fogjuk is hallani. Hát itt van az a bizonyos őszi szalon. Első darabja a Szüretelők, ez is egy Van Gogh kép, rekészült. Aztán a Violett, ez egy kis, abszolút kis jelentéktelen, kis pici darab, ezekkel én nem húznám különösebben az időt. Ez egy nagyon érdekes kép, virágszirmok és egyebek, csak éppen másnak látjuk. Hallgassunk bele ebbe a darabba, ha minden összejön, akkor talán sikerül is elindítanom. Ez az utószezon. Viktor Togobicki Budapesten élt kitűnő orosz zeneszerző emlékére írta. Kis ötnegyedes keringőcsként, furcsa billegő zene. Ezt mondja, hogy ezek a kis Risz-Rosz mozizongorát idéző intonációk 100 év alatt felértékelődtek. Volt 2 háború, egy Marlene Dietrich, és a Gitsch ma már mást jelent. A mozi 100 év alatt a vérünké vált, a szeretett melódiákat immár ott ismerjük meg. Notabene, komoly zenét mindenki tud írni idézőjelben. Mondjuk egy Herkules fürdő emléket meg nem. Ez az Orbán. Tehát olyan, mintha valami 19. századi zenét hallanánk, mondjuk Csajkovszkit, vagy valami hasonló orosz szerzőt, és valami furcsa kesernyi és édeskés ízzel. A következő darab az a Vászka, ez is nagyon kis egyszerű kis nótácska. Orbán sok filmzenét írt, elsősorban Gotthárd Péter filmjeihez írt, több filmjéhez is írt zenét, és ez nyilván annak egy reflexiója. Ez egy pimasz kis, semmiség kis darab, ez a nonchalant, nem érdekes. Még pimaszabb, mint ez a hölgy itt a képen egyébként. A Graciosa az a kecses lány, egyik kedvenc darabom ebből a sorozatból, hallatlan, finom, bensőséges zene. Olyan, mint valami tánc lenne, így lebeg a zene. Van egy ilyen, én csak szőke darabnak szoktam hívni, nem szőke ögyet tettem föl, ez a Tampi, se baj. Egy pimasz kis szemtelen darabocska. Egyébként Orbántól ez a fajta frivolság nem áll távol, tehát az, hogy ő szembe ment a szakmával, a kollégáival, azért ő benne van egy ilyen harci kedv, és elég pimasz megjegyzéseket képes tenni egyébként. A gyengétség... Harag György rendező emlékére, ezt mondja, neki írtam első színpadi zenéjéméket, hihetetlen finom jeleneteket varázsolt elő, orkod nem is jó drámákban. Ez is egy ilyen keringőszerű kis furcsa darab, nagyon érdekes. Szép is, meg fáj is. Na. Tehát valahogy így kínoz. Te gyengéd. volna tovább is, de hasonló. Na, itt van az örvénylő, Dunaján. Na, ez az a Van Gogh kép, ami ez a cím, ez a kép. Tehát ezen nem is kellett nagyon gondolkodnom. Az egyik ilyen zongorista gyilkos darab. Érdekes megnézni, hogy a vonalak így, hogy kavarognak a képen, ugyanazt halljuk. Zenét, mint az egyedül, a szolingó, a gyerekkori utcák, galambúgás. Ilyet már biztos hallottak, ha más nem filmzenében egészen biztos. Az álom mindent lelassít, mondja itt a címben. A flamboyán a lángoló, szintén a Van Gogh. Hát itt azért egy kicsit, na ez volt az a kotta kép, amit az elején mutattam, az a szörnyű mákos dolog. Chopin, Schumann, Liszt nagy zongorázása, az megihlette Orbánt is, egyébként remekül zongorázik, vagy zongorázott, amíg gyakorolt. És hát azt mondja, hogy nehéz a nagy elődök örökké belépni, de ugyanakkor nem lehet megállni, vagy mégiscsak ne írjon az ember ilyet. Az előbb elhangzott örvénylőt, mint egy folytatja ez a darab, és hát Van Gogh. Opszi, itten elugrottam véletlenül. És hát az utolsó darab, hát ez egy érdekes dolog, egy jazzzene tulajdonképpen. Az amerikai kiadója emlékére írta, aki váratlanul meghalt autóbalesetben, Donald Hinshaw barátunk emlékére, egy bohém ember volt. De szóval megdöbbentem, hogy emlékére ilyet írunk, de aztán rájöttem, hogy igazából miért ne írnánk ilyet. Dolog. Nézzük a téli gyűjteményt. Hát ez ilyen fekete-fehér darabok, azért is kerestem fekete-fehér képet hozzá. Igazából csak karakterdarabok. Az egyik legnépszerűbb darab, ez a bizonyos magányos korcsolyázó. Szintén egy kis franciás kis darabocska, a ringató. Mindjárt megmutatom, hogy hol van az a nagyon-nagyon franciás fordulat benne. Hintázó gyerekek. Karácsonyi meglepetés, nem túlságosan nagy lélegzetű és jelentős darab, szintén a Siciliano névozó, a havas Siciliano. Na hát ez egy nagyon érdekes darab, ezt mindenképpen meg akarom mutatni, legalább egy részletét. A Désir, a vágy. Azt írja Orbán, hogy a 20. század azzal telt el, hogy a mindenkori haladó művészet a humánum jegyében sorban indexre tett minden emberit. Ezt Orbán mondja, csak őt idézem. Az olyan reakciós burzsóá csökevényeket, mint a szerelem, a vonzalom, gyengétség, öröm, vágy, stb. Az ember valósága retteg, amikor ilyen címeket mer odaírni. Ilyen zenét viszont én még nem hallottam, mint a Désir. Ezt utólag kaptam tőle, amikor már kész volt a sorozat, azt mondta, cseréld ki, nem fogod megbánni. Tényleg nem bántam meg. Van a horizont, ez sem egy túlságosan, egy furcsa ilyen lassan, mint egy lassú filmzene lenne. Ezt szerintem ezt most én átugrom. Viszont ezt nem tudom átugrani, ez a friss, ez egy stilizált cigányzene. Ezt átírt a Vonós négyesre, zenekarra. Brutális és elsöprő erejű zenéje, izgalmas darab. Mondjuk így zongoristaként mondom, hogy nem adják ingyen ezt a darabot, finoman szólva. Orbán nem akarta megcsinálni semmiképpen a doktorit, mint hát idősödő tekintélyes zeneszerző iszonyatos erőkkel állt el, nem is csinálta meg végül is, viszont írt egy ilyen darabot, hogy Mr. PhD üzenetnek. Landscape, tájkép, nem egy nagy darab ez sem. Erre a darabra mondta, hogy a Rage, a düh, hogy ez az egyetlen ellenszenves darabom. Ezt az inkább nem mutatom meg. Ez a félig gics, félig nem. Selmecő Gyurival írták közösen, maguk se tudják, hogy melyik felét írta, de felesbe írták a Selmecivel. Azt mondta, ez olyan, mint egy idősödő nő, aki már a 19. században felfedezték, hogy úgy lehet megfiatalítani a korosodó hölgyeket, hogy ilyen fátlat tesznek el az arcuk el, és eltünteti a kor nyomait a fátyol. És egy ilyen elfátyolozott hölgy. És mondta, hogy just is szeretem. És akkor jön a tavasz, a koncertó, hát ugye nem lehet, ha kép, akkor ugye Botticelli tavasza, de ezt igazság szerint csak azért tettem be, hogy a következő képet is betehessem az első tételhez, ami nagyon édes. Én is ezek a hölgyek majdnem olyanok, mint a Botticelli tavasza, csak angyalszárnyak helyett fára másznak, és egy kicsit ducibbak. És nagyon jól áll nekik ez a dolog. Hogy miről van szó, egy kicsit a tétel, az első tételben. Hát ez az ismerős tavasz tétel. Hát ez sem egy olyan óriási nagy tétel. Hát a vallomás az egy izgalmas, egy pici tétel, ezt nem szabad önállóan előadni, de elképesztő, nem tudom, Rachmaninov vagy bármelyik nagy szerző megirigyelné. Ez a tipikus kortárs zene, mondjuk. A Capricciosa, ez egy kis szeszélyes kis butácska darab, de aranyos egyébként, jól áll neki. Az illúziók szintén, ez amikor egy arcot föl lehet azért fedezni a sok zöldség között, valami ilyesmi ez az illúzió darab is. L'Infiam Marcy az egész sorozat hát egy zongorista ugye ezt mondja, a legnehezebb darabja. Elképesztő nehéz darab. Még a lejátszhatatlanság határán. ez a borongó, ez egy kis rövid és nagyon csúnya tétel. Nos, itt ír igazából csúnyát az Orbán, viszont a legszebb tétel jön utána, a ciklus női főszereplője. Valahogy ezeknek a ciklusoknak mindig női főszereplője van, érdekes módon, de ez az egyik legkedvesebb. Ez egy rendkívül nehéz darab, egyik legkedvesebb darabom. Ezt a koncerten ráadásnak játszottam, úgyhogy újra fel fogom konferálni a felvételen. Az el nem küldött levél. Hát azt most én nem idézném, hogy az Orbán mit mondott, hogy mi van ebben a levélben, mert meglehetős gorombaság. De hát a nagy irodalmi művekben mindig a legfontosabb gondolatokat egy ilyen el nem küldött levélben hát írják meg. Egy szó szerint azt mondja, hogy rock hard, rock keménységű, keringő, elképesztően dühös és arrogáns darab. Szerintem az egyik legzseniálisabb darabja. Azt mondta, Peti, csak úgy jött, aztán leírtam. Hát.
Egy el nem küldött levelet eljátszott. Szintén a sorozat.
Igazi ökörrázó, égbe kiáltó sopánkodás, dühöngés. És a tavaszból már csak két tétel van. Az egyik ez a minden elmúlik. Hát ez eléggé szomorú letarikus dolog. Ehhez képest egy kis barokk menüettet hallunk. Miért is idegeskednénk, amikor úgyis minden elmúlik, nem kell nyugtalankodni. Soha semmi nem múlik el, pont az ellentéte. Ezt nem fogjuk végighallgatni, de az eleje érdekes, milyen vészjósló. Az sokkal nagyobb baj, ha semmi nem múlik. Kis filozófia. Jön a legkedvesebb sorozatom, ez a bizonyos nyár, ez az utolsó sorozat, amit egy pár éve írt, fejezett be Orbán. Itt ő is írta, hogy szépen bemutattam, és célzottam a folytatásra, jeleztem, hogy a három évszak valahol elegánsabb, mondja ő. Hát én meg úgy gondoltam, hogy ne legyen elegánsabb, és jól tettem, hogy rábeszéltem, mert a korábban megírt dalaiból Orbán átírt zongorára. Tehát ezek dalok, zongorára áttéve, kicsit átkomponálva. Hát ezek nagyon szép dolgok. Valamennyit belehallgatunk, ez a 150. Genfi Zsoltár, Szenci Molnárnak a... mekkorát léptünk az előzményekhez képest, másik világ. Következő vers, Bolero, illetve hát a darab az és a versnek ugyanaz a címe, Veres Sándor egy kései verse. Ezért elindítom a zenét. Mind elmegyünk a ringatozó fák alól, mind elmegyünk, a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át, a száraz ég alá, ahányan is így együtt vagyunk. Olyak még visszanézne, a holdsugár a lábnyomunkba lép, végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad, és lépdelünk a csillagok mögött, menny abroncsain, tornyok fölé. Olykor még visszanéz, és látni vágy, hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán az ajtó mellett, piros ernyő alatt, de késő már, gyerünk, ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk, mindig másként, a csillagok mögött, a puszta kör falán. Ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk. Érdekes, hogy szomorú a téma, és mégis valahogy valami furcsa fény, vagy valami vigasztalás jön ebből a zenéből. Van egy mesénk, ez a Véni szól, amit nem fogok most felolvasni, mert egy picit hosszú, az időnk pedig rövid. A lényege az, hogy egy kis tiszavirágról, egy kárászról, illetve kérészről szól, aki éppen azon az egy napján is elkésik, amikor él. És találkozik egy vakonddal, és a vakond felvilágosítja, hogy barátom, elkéstél, már lement a nap, úgyhogy a napnak hírt himnuszodat. Ezt nem tud elénekelni. Hát azért mégiscsak a vakond meghallgatja a kis tiszavirágnak az énekét, majd utána a kis tiszavirág meghal. Egy csíksomlyói barokk gyűjteményből. Következő is egy gyönyörű szép darab, ez a Mettimi. Ez az énekek énekének az egyik legszebb része. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. És a Klimtnek a gyönyörű képét választottam. ilyen gyönyörű és áhítatos zenékből is egy idő után tud sok lenni. Erre föl Orbán, aki itt tényleg nemes, gyönyörű, letisztult műveket írt a nyárban, megírta a 48 darab legkegyetlenebbikét, a Dertódot, a halált. Ez is egy 100 nyelvemlékre készült, amikor eljön, érted, a halál. Egy haláltánc. Kegyetlen zene. Ez egy nagyon érdekes dolog, ami most következik, ez az Ember vigyáz. Marosvásárhelyen a ravatalozó mellett 22 M jelzéssel áll ez a kisméretű tulipános sírkő, gombfát, azaz fából készült fejfát utánoz kőből, 1866-os. És az az érdekes benne, hogy valakinek ez a, másnak is feltűnt ez a kő. Ez a sírkő, és a legnagyobb döbbenetemre, így ahogy látják, valaki föltette a netre. De hogy létezik az, hogy kiszúrják az emberek ezeket a hihetetlen dolgokat? A felirat az érdekes rajta. Ember, vigyázz! Ez életben mindenben szerencsés az ember legyen, nem lehet. A boldog, ki mennybe mehet. Fejfára milyen zenét írjunk, ilyen vidámat. Ne akarjunk mindenbe szerencsések lenni, csak a fontos dolgokban. Szintén egy erdélyi 100 emlék, a Minezenger, Festő Jánosnak a története. Közben elindítom a zenét, nagyon érdekes. Volt egy festő, ez a sztori, Festő János, ez a neve, és elcsábított egy unatkozó szépasszonyt, és az őrök lefülelték, a tanács elé vitték, és halálra ítélték ezért a erkölcstelenséget. Tehát egy férjes asszonyról volt szó. És hát azt felajánlották nekik, hogy ha esetleg az egész tanácsot megfesteni, akkor esetleg élve hagyják. Meghalt. Úgy hívják, hogy becsület. Saját magam és sok ismerősöm kedvence, ez a bizonyos brassói lány. Ez egy erdélyi 100 leány viselet. Fiút kerestem volna, de olyan nem volt. Van egy mese egy lovagról, illetve van egy történet, hogy Brassó városában egy öreg fán énekelget egy kismadár. A lány hívja a szobába, de a madár nem megy, hanem azt mondja, írj egy levelet, és elviszem messze egy lovag ablakába. Így is lesz, tesz a lány. Múlnak a hónapok, az évek, és se lovag, se üzemet, se madár. Ez egy példabeszéd. 1960 és 90 között nagyon sokan kötöttek Romániában fiktív házasságokat, hogy ki tudjanak menni nyugatra. És sokszor eltűnt a vőlegény, meg illetett a nyugati partner, és otthon hagyta hoppan, aki szeretett volna menni, ennek a családját megkurcolták, életét tönkretették. Úgyhogy ez a se lovag, se madár, ez a Dreitachtel németes keringős zene. Orbán stílusáról nekem, én rengeteget gondolkodtam rajta, hogy megértsem ezt az embert, ezt a szerzőt. Mindig gondolkodtam rajta, hogy valahogy ő nem ebben a mai korban él, mint hogyha ő neki korábban kellett volna, vagy más korban kellett volna élni. És összegezve az ő kompozíciós technikáját, gondolkodásmódját, a szakmához való viszonyát, rengeteg művet ír. Azt mondja, hogy ha az ember nem ír rendszeresen, akkor nem jönnek úgy a hangok, mint hogy a festők mondják, hogy ha az embernek nincs eleget a kezében a ceruza, nem oda megy a vonal. Nekünk meg nem az a hang jön a zongorán. És az jutott eszembe, hogy sokkal inkább egy barokk szerző, vagy ilyen nagy barokk, vagy korabarokk szerző, kicsit ilyen reneszánszos beütéssel, ha lehet ilyet mondani, mert fantasztikusan rácsodálkozik az élet ezernyi apró dolgára, apró szépségére, pillanatára, és ezeket valami elképesztő, szigorú zeneszerzői technikával tudja megírni. Én nekem, ha most csak egy darabot kellett volna elhoznom, az a Passacaglia lenne. Ez egy variációs műfaj, egy barokk variációs műfaj, aminek az a lényege, hogy a téma az mindenféle szólamban előfordul, tehát egy variációs műfaj a Passacaglia. Van egy meséje is. Az a hihetetlen benne, hogy megír egy gyakorlatilag egy barokk formát, mai hangszereléssel, mai akkordokkal, és még sztori is van. Tehát egyszerűen hang filmszerűen végig lehet követni a történetet. Ezt fogom mondani közben, hogy mi történik. Egy lány teszt vesz a szőlős kertben, ott fárad. Tehát elfárad. Egy szép fatövében elpilled a lány. Egy variáció. És ez szépen leül a fatövébe. És a lány azt álmodja, hogy a feje fölött nyílik három rózsa. Itt a rózsa. Virágnak a szárai. A lány a rózsákat leszakajtja, s koszorúba fonja. Meg lehet hallani, hogy hol kezdődik a koszorú fonás. Szúrós a rózsa. Már tekeredik a koszorú. Épp mikor kész lett volna a koszorú, álmából felriad a lány. Így hát a virágok tova tűntek az álommal együtt, a lány hazaindult, ám amikor hazaérkezett, nem volt sehol a ház, eltűnt. Na, hol a ház? Sehol a családi ház. Teljes döbbenet. És itt egy idézet, hogy lesz új ház, csak nem téglából, hanem szép szál virágból. Azt írta ide, hogy fájdalmasan. És a háztető a legszebb rajta, 100 millió fehér szírma. És jönnek a fehér akkordok. Ezek. És annál is fehérebb a fal, hiszen ez a ház csak egy kréta rajz. Picit belehallgatunk ebbe a mércsén, ez a Vietoris Codex gyönyörű dallama. Mint sír az fehér hattyú, meander vize partján, mikor kesergi sorsát életének végóráján, így zokog a búzsgerléce, megszakad szerelmes szíve, szép társa halálán, kedves párja halálán, életének végóráján, szép társa halálán, kedves párja halálán, életének végóráján. És egy ismert népdal. Ez egy érdekes dolog, ez a szerelmes dal. Ennek is van egy meséje, egy párbeszéd. Vagyon-e szívem szándékodban, hogy befogadj engem? Mondja a fiú, a lány haraggal. Hol gerjeszti te szívedet? Ott nézd szerelmedet, vidd el köntösödet. Ilyen párbeszéd, egy veszekedés gyakorlatilag. Elérkeztünk az utolsó műhöz, aminek megint van egy története, ez a tegnap gróf halála. Minden szerző, mindenki azt szeretné, hogy emlékeznének rá, ha már nem lesz. Tehát szeretne valaki, főleg egy ilyen zeneszerző, az örökké valóságnak dolgozni, mert hát kinek másnak. És ez a darab erről szól, hogy vajon túléle minket a saját alkotásunk. Ez egy 17. századi csíksomlyói, nagyon szép darab, balassi strófának is szokták hívni. Az a baj, hogy elveszett az igazi szövege, és aztán ráhúznak ilyen-olyan szövegeket, ezt vakszövegnek hívják. És hát Orbán is ráhúzott egy ilyen vakszöveget, hogy még Szabolcsi sem lehet-e föl szövegem, Ajpenik hogy kutatta, így címmem zagyvaság, nincs így nemes úr a Bótai Almanakba. Tehát ez a tegnagrófia, nem volt, volt egy ilyen fölírat, egy feljegyzésben, hogy tegnap gróf elhunyta. És tegnap gróf, biztos tegnap. De nem, ilyen ember nem volt. De az érdekes az, hogy az emléket nem őrzi egy dal, meg egy, csak egy név, sőt még az sem biztos, hogy az a név az hiteles. Az biztos, hogy ez viszont az utolsó darabja ennek az egésznek. Mondta Orbán, hogy valaki egyszer mondta, hogy az egész életünk olyan, mint egy vakszöveg. Mire megkapnád az igazi szöveget, addigra már meghódtál. Ezek a búcsú zené mindig olyan szívhez szólóak. Jazz elem van azért. ennyi volt kis beszámolom Orbán évszakok című sorozatáról. Szeretném, hogyha ezeknek a műveknek a hangulata még holnap is eszükbe jutna esetleg, és szeretettel gondolnának rá vissza. Köszönöm.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Papp László, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar főiskolai docense tartja meg a Depresszió, öngyilkosság és rock'n'roll hangulatzavarok a kortárs zenészek körében című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!